Monitor délután. Magazinműsor minden hétköznap 4-től 6-ig. A stúdióban Ércfalvi András.
Kedves hallgatók, folytatódik a Monitor délután, a Check-in Talk podcastje következik néhány perc múlva itt a műsorban. Instagram, TikTok és mesterséges intelligencia, milyen turisztikai trendek láthatók a közösségi médiában és az influencer marketingben. Mikorában a Google keresések, az utazási portálok és a hirdetések domináltak, ma már egyre többen a közösségi oldalakat pörgetve keresik az izgalmas úti célokat, szállodákat vagy éttermeket. A legutóbbi Tourism Summit konferencián Stojanovics Kristóffal, a Visit Balaton 365 nemzetközi marketing igazgatójával, Molnár Szilágyi Ágnes travel bloggerrel, az Agitravels tulajdonosával, utazási tanácsadóval, valamint Bayer Bencével, a Platán Tata marketing igazgatójával, Csorba Miklós beszélgetett. Tehát a Check-in Talk podcastje következik most.
Turizmus.com, a szakértő hírforrás.
Sziasztok! Csorba Miki vagyok, és a szervezők nevében is nagyon nagy szeretettel köszöntelek benneteket a Check-in Up második beszélgetésén, és térjünk rá arra, hogy tulajdonképpen a közösségi média és influencer marketing a turizmusban témát kikkel is járjuk most körül. Elsőként Molnár Szilágyi Ágnessel, aki travel blogger, az Ági Travels tulajdonosa, azt futtatja, illetve utazási tanácsadó. Őt kérném először a színpadra. Feltűnő a hasonlóság Stojanovics Kristóf és a sorban következő Stojanovics Kristóf között, aki följön a színpadra, nemzetközi marketing igazgatója a Visit Balaton 365-nek. És háromból három, Bayer Bencével folytatjuk, aki a Platán Tata marketing igazgatója. Kénytelen vagyok egy olyan általános bevezető kérdéssel kezdeni, hogy ti hogyan látjátok jelenleg az összefüggést a két téma között? Tehát, hogy egyáltalán az influencer alapú együttműködések jelen pillanatban a turizmus marketing eszközeit figyelembe véve, hol vannak a táplálékláncban? Kezdhetjük így. Ez egy körkérdés, aztán majd úgy is megérkezünk.
Akkor kezdem én, üdvözlök mindenkit, köszönöm a meghívást. Nekem az a tapasztalatom, hogy egyre fontosabb az influencer marketing. Én nagyjából 2017-ben kezdtem el így utazobloggerkedni, tartalmat gyártani, és akkor nem tapasztaltam azt, hogy sok ilyen lehetőség lett volna, viszont azóta rengeteg turisztikai együttműködés, reklám, akár külföldi turisztikai hivatalok meghívnak sajtóútra, akár Magyarországon belül éttermek, szállások, és ezt látom másokon, úgymond a kollégáimon is, akik szintén utazó bloggerek, hogy régen nem igazán volt erre lehetőség, másoknál se láttam, de manapság már egyre nagyobb teret nyer, és szerintem egyre fontosabb. Ugye a fiatal generáció előbb fog az Instagramhoz, TikTokhoz fordulni szerintem, mint mondjuk Googlehoz.
Tehát azon keresztül érzékeled, hogy egyre több helyről hívnak.
Igen, nyilván
nők maguktól proaktívan, tehát hogy...
Persze.
Ez egyébként hogy néz ki? Rád írnak?
Igen, rám írnak. Igen.
Tök jók a videóid, hello.
Valahogy úgy. És régen sokkal kevesebb követőm is volt, de egy a nagyobb neveknél se láttam azt, hogy gyakran utaztak valahova meghívás miatt, vagy valami hasonló ilyen együttműködésük volt. Úgyhogy szerintem egyre fontosabb ez, és egyre több visszajelzést kapok, hogy valaki elutazik oda, amit nálam látott, vagy kipróbál akár egy éttermet, egy szállást. Úgyhogy szerintem nagyon fontos manapság a turizmusban az influencer bevonása.
Te a saját bőrödön keresztül hogy éled meg nagyon, meg mondják, mit csinálj?
Mármint, hogy egy-egy ilyen
fölhívnak, figyelj, gyere már beetető, gyere már el, persze, és aztán utána pedig konkrétan a menetrend, hogy akkor ezt és ezt kéne mondani. Nyilván nagyon erősen sarkítok, de egyébként a két véglet között hol van a te?
Általában szabad kezet adnak.
Szabad kezet?
Hát megmondják, hogy mit szeretnének látni mondjuk a videóban, de olyan nincs, hogy megvan a szöveg, és akkor ezt olvast fel a videóban. Mert az nem az én stílusom lenne valószínűleg.
Igen, az talán erős. Ja. Oké. Ugyanezt a kérdést, Kristóf, te hogyan látod az influencer marketing, mint eszköz most 2025, illetve mindjárt 26 táján, hol áll?
Ugye, amikor megkaptuk előre ezeket a kérdéseket, akkor az ember azon gondolkozott, hogy persze a kerekasztalnál mindig az első kérdés, az egy ilyen felvezető kérdés, és hogy mennyire járassam le magamat, mert ez a kelle, igen, nagyon, és akkor továbbadom a mikrofont.
De aztán velem nem babráz ki, akkor megyünk tovább.
De aztán egy picit ezt tovább gondoltam desztináció oldalról, hogy igen, nagyon nagy szükség van rá, de hogy egy picit megfordítom ezt a történetet, és mondjuk egy picit ezen gondolkoztam, hogy mondjuk veszek egy olyan desztinációt, ahol túlturizmus van, és ott a desztináció is mondjuk egy szolgáltatónak a viszonya, hogy egy szolgáltatónak mire van szüksége, és egy desztinációnak mire van szüksége, és onnantól kezdve már sokkal árnyaltabb ez az egész kép, hogy mire, kinek, mire van szüksége, és milyen kommunikációra van szüksége.
Árnyaljuk akkor ezt a képet majdnem sokára, de ebben az esetben még Bence, tőled is egy bevezető jelleggel, te hogy látod?
Szerintem az influencer marketingnek a jelentősége az elvitathatatlan, és szerintem egy nagyon jó példa volt az, hogy sokan már a Google helyett más platformokhoz meglehetőségekhez nyúlnak, hogyha keresnek valamit akár a turizmussal kapcsolatban. Rám is nagyon igaz az, hogyha mondjuk egy külföldi városba megyek, és ott szeretnék megismerni jó éttermeket vagy jó szállodákat, akkor könnyen lehet, hogy már nem feltétlenül a TripAdvisort vagy a Bookingot vagy bármi mást fogok elővenni, hanem a TikTokot. Ott kapok olyan vizuális tartalmakat, ami engem meg tud győzni arról, hogy jó helyre megyek. És szükség van rá a turizmusnak, kell neki. Azt szerintem nagyon fontos, hogy a jó influencer együttműködések kellenek.
De mitől jó? Mit vársz te el egy jó influencer együttműködéstől? Gondolom mindenki azonnal rávágja, hogy konverzió, de lehet, hogy nem.
Hát attól függ, hogy ugye mi hívunk konverziónak, vagy mi az a konverziós cél, és szerintem az az esetek döntő többségében az egy fals elvárás az influencerek felé. Ez szerintem a turizmusban is igaz, hogy egy-egy tartalomtól konkrét foglalásokat várjunk egyértelműen, és direkt konverziókat várjunk egyértelműen. Majd erről is biztos fogunk bővebben beszélgetni, de azt gondolom, hogy ezek a típusú együttműködések egy nagyobb rendszernek, egy nagyobb kampánynak lehetnek jó és fontos részei. Szerintem nagyon fontos, hogy releváns közönségekhez szóljon. A prémium szegmensben, ahonnan én jövök, ott ez különösen igaz. Más mondjuk FMCG területen érdekes lehet az, hogy nagy tömegeknek promotálnak valamit az influencerek, de a turizmusban, különösen szerintem a prémium szegmensben ott nagyon fontos, hogy amiről szól az az adott tartalom, az influencer valóban értse azt, vagy legalábbis meg legyen a nyitottsága, hogy meg akarja érteni azt, amiről szó van.
Neked általában 1-10 skálán milyen élményeid vannak az ilyen típusú együttműködésekből, akár egy ilyen timeline-on végigvezetve az elmúlt 5 évből? Fejlődik?
Szerintem mindenféleképpen fejlődik. Én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy jó partnerekkel tudok együtt dolgozni, akik jól megszűrik azt, hogy az én igényeimnek, meg az üzleti igényeknek milyen influencerek fognak majd megfelelni. Én nem szeretem azokat a típusú influencereket, akik hétfőn Coca-Colát, kedden Pepsit, szerdán kondibérletet, csütörtökön pedig valami egész másról beszélnek, mert onnantól kezdve az gyakorlatilag egy ilyen élő hirdetőtáblává válik az adott valaki, és ez szerintem pont a legfontosabb, meg a leghasznosabb részét veszi el egy influencernek, a hitelességet.
Most ugye nyilván a Platán is egy jó nagy komplexum, de desztinációs szinten az meg egy lényegesen szövevényesebb, árnyaltabb sztori, főleg, hogyha nemzetközi aspektusból is tekintjük. Na, itt stratégiai szempontból mi számít jó együttműködésnek? Mi a mértékegység egyáltalán? Mert nem is tudom, hogy honnan lehet megfogni.
Igen, ez egy nagyon nehéz kérdés, mert ugye mi sokkal nehezebben mérünk vissza, mint mondjuk egy Platán, de én is azt kell, hogy mondjam, hogy a legfontosabb talán a hitelesség. Tehát az a legfontosabb nekünk desztináció szempontból, hogy az a bizonyos megszólaló, vagy az az influencer, vagy tartalomgyártó, az hiteles legyen. És itt én tényleg csatlakoznék hozzád, hogy a kiválasztási folyamat is egy rendkívül lényeges történet, hogy ugye ez a fejlődés, hogy mindkét oldalról fejlődünk, tehát nem csak az influencerek fejlődnek, hanem szerintem a megrendelő oldal is fejlődik, és pontosan erről van szó, hogy én nekem desztinációként át kell gondolnom azt, hogy kihez fordulok, mit szeretnék elmondani, és ahhoz megfelelő influencer találjak, mert hogyha nem találok, hogyha rosszul választok, akkor az nem sikerülhet, akkor az nem lesz hiteles. És ugye, ami még egy nagyon érdekes történet szerintem ebbe az egészbe, az a hosszú távú kihatása, hogyha én mondjuk találok egy influencert, főleg nemzetközi példákban, de akár magyar példákban is, és minden szempontból megfelelő, de egy éven belül adott esetben ez az influencer mond valami rosszat, vagy mond valami, képvisel valami olyan ideológiát, olyan politikát, olyan bármit, ami nekem, mint desztináció nem stimmel, na akkor van nagy baj.
Ugye többször szóba hoztuk már azt, hogy egyrészt hosszú táv, meg ahogy változnak az idők, meg fejlődünk, te hogyan érzékeled a bőrödön, Ági, azt, hogy a megrendelői igények hogyan változnak? Alapvetően a teljesen irreális elvárások, illetve a na, ezt pont elébe talált között. Egyáltalán még aktuálisan vannak nagy kilengések mindig, vagy egyáltalán be lehet tenni ezt egy időmátrixba, vagy most hol állunk egyáltalán ebben a kérdésben?
Ezt nehezen tudok erre válaszolni. Kicsit körülírnád még, mert nem
persze.
Teljesen világos.
Ugye az előbb elhangzott, hogy ugye fejlődnek a megrendelői igen. oldalon is, de nyugodtan javítsatok ki, hogyha rosszul értelmeztem. Az elsősorban számomra azt jelenti, hogy azok az elvárások, amiket támasztanak egy olyan tartalom kapcsán, ami egy olyan együttműködés kapcsán, amiben mondjuk te részt veszel, azok most már árnyaltabbak, közelebb állnak azokhoz a lehetőségekhez, amiknek te meg tudsz felelni, mint mondjuk adott esetben korábban, amikor az volt az elvárás, hogy jó, akkor ez most sürgősen hozzon nekem foglalásokat a pénzemért. Gondolom valahol ez jelentheti a fejlődést, csak arra vagyok kíváncsi, természetesen erőteljesen leegyszerűsítve, hogy a te aspektusodból, hogy amikkel megtalálnak, amilyen feladatokkal, amit várnak attól az együttműködéstől, az változik-e, vagy ez még mindig tulajdonképpen abból mérhető, hogy mennyien keresnek meg?
Szerintem azért mindenki tisztában van, ahogy el is hangzott itt, hogy nagyon nehéz azt mérni, hogy hány foglalás történt egy-egy ilyen együttműködés esetén. Szerintem az influencereknek nagyjából az a feladata, hogy így elültessék a bogarat az emberek fülében, hogy lehet, hogy nem foglalnak azonnal, de lehet, hogy fél év múlva azon gondolkodik valaki, hogy hova utazzon, vagy hogy keres egy luxus szállást Magyarországon, és akkor eszébe jut egy influencer, akinél látott egy videót, és akkor lefoglalja fél évvel később. Szóval emiatt nagyon nehéz azt mérni, hogy pontosan hány foglalást hoz egy-egy influencer, ha csak nincs valamilyen kuponkód, vagy hasonló együttműködés. Szerintem manapság ugye az ügyfelek is úgymond jobban tisztában vannak azzal, hogy mit szeretnének elvárni, de nekem az a tapasztalatom, hogy még mindig nagyjából szabad kezet adnak, és rábízzák az influencerre. Amit megoszt, azt szeretnék, hogy az ő stílusában oszta meg, és maradjon autentikus, meg hiteles. És igen, ahogy említették is, nagyon fontos a hitelesség, mert hogyha valaki minden nap mást reklámoz, akkor talán nem fogják elhinni annyira neki, hogy érdemes elmenni ebbe meg abba az étterembe, mivel nem tűnik hitelesnek. Én olyan példát tudok mondani, hogy én általában csak utazással, szállásokkal, éttermekkel kapcsolatos együttműködéseket szoktam elvállalni, és volt egyszer, korábban egy jó pár éve elutaztam Egyiptomba, és én őszinte vagyok. Nem próbálom úgy bemutatni a dolgokat, ahogyan elvárnák, hanem ahogy én gondolom, persze ez nem együttműködés volt, hozzáteszem, és hát Egyiptomról megosztottam a negatív tapasztalatomat is, és pont az idén kaptam egy meghívást Egyiptomba a turisztikai hivataltól, de úgy voltam vele, hogy valószínűleg ez nem lenne túl autentikus, elfogadom, ugye nem igazán kellene rosszat mondani, meg nem mondhatok rosszat róla, de akkor lehet, hogy a követőim megkérdőjeleznék, hogy a hitelességemet, hogy a 5 éve nem tetszett neked Egyiptom, akkor hirtelen most meghívtak, vagy akár fizetnek is érte, így már tetszik. Szóval ezekre tényleg nagyon kell figyelni, és szerintem, amikor azon gondolkodnak a vállalkozások, hogy kit választanak ki, ez sokszor, egyébként szerintem sokszor nem is fordul meg ez a fejükben, hanem azt nézik a számokat. Hogyha valakinek van 300 ezer követője, mondjuk lifestyle kategóriában posztol, azt lehet, hogy előrébb helyezik, mint azt, akinek 50 ezer követője van, csak utazásról posztol, pedig szerintem az utóbbi akár többet is érhet, hogy nincs piacod van, tényleg csak az utazás miatt követnek, és nem azért, mert egyik nap, nem tudom, hajformázott reklámozol, a másik nap meg egy szállást.
Milyen trendeket figyelsz egyébként te, vagy figyelsz egyáltalán trendeket, miközben kitalálod, hogy mondjuk az adott szállást, éttermet, helyet, ahova mész tartalmat készíteni, hogy hogyan fogod bemutatni. Nem is konkrétan, tehát most nem ilyen praktikus trükkökre vagyok kíváncsi, csak arra, hogy egyébként a trendeknek mennyire érdemes tartalomkészítőként elébe menni, vagy ráülni, az jelente valamit, ami alapvetően megváltoztatja azokat a tartalmakat, amiket készítesz.
Persze, mindenképpen kell figyelni ezeket a trendeket. Például egy 4-5 éve nagyjából még a képes posztok mentek például Instagramon, most meg ha akármilyen szállás, vagy turisztikai hivatal, vagy bárki meghív, akkor az elsődleges a videó, és muszáj haladni a trendekkel. 4-5 éve nem volt egyetlen videóm se az Instagramon, most meg szinte mondjuk 10-ből 7 videó, mert azt szeretik jobban az emberek. Egyébként az hoz több akár megtekintést, követőt is, szóval ilyenekre igen figyelni kell szerintem. Én például nem szeretem meglovagolni az olyan trendeket, ami, hogy is mondjam, ugye, van egy csomó ilyen TikTok trend, Instagram trend, amit előttem 20 000-en megcsináltak, ezeket például nem szeretem, ez nem gondolom, hogy nagyon sok, nagyon hasznos lenne mondjuk egy reklám vagy együttműködés szempontjából, de ilyen általánosabb trendeket érdemes követni, hogy ugye régen a posztok, aztán bejöttek a sztorikat is nagyon, azok is nagyon fontosak, nagyon sokan megnézik, most meg az úgymond a reelek, a videók a fontosabbak. Azt tapasztalom.
Tartalom oldalról tehát akkor ez, stratégia oldalról, vagy marketing szempontból vannak-e, illetve megfigyelhetőek a trendváltozás szempontjából aktuálisan különbségek mondjuk a pár évvel ezelőtti állapotokhoz képest?
Hát egyértelmű, tehát hogy ez természetes. Ugye tényleg ezek a generális influencerek, akik kólát és haribó cukorkát, majd utána utazást népszerűsítettek, és hihetetlen mennyiségű lájkot tudnak generálni kis kínaiak segítségével. Kontra a ma már tényleg inkább a hiteles és inkább tartalomgyártóhoz fordulunk, és inkább azt mondjuk, hogy akár még egy pici hibával is, akár egy pici, hogy mondjam, emberközeli csetlésbotlással is, de inkább legyél hiteles, mint hogy egy ilyen reklámizű valamit gyártsál. Ez egyik. A másik, amit én desztinációként mindenképpen nagyon hangsúlyoznék, hogy szerintem az, hogy influencer tartalomgyártó, az így önmagába szerintem kevés. Tehát ettől nem szabad csodát várni. Tehát, hogy ezt egy komplex marketing kampánynak kell körülvennie, és fel kell építeni. Tehát az, hogy én most veszek egy fantasztikus influencert, az nagyjából a félig meddig a kidobott forintok. Tehát úgy önmagában ez nem fog megállni, ehhez egy teljes kampányt kell felépíteni, és annak legyen egy tartalma. És nagyon-nagyon fontos, hogy mit szeretnék kommunikálni. Milyen terméket, milyen desztinációt, és kinek. És ahhoz kell megfelelő kommunikációs csatornákat, és nem utolsó sorban megfelelő influencert vagy tartalomgyártót találni, mert egyébként az egész hamis lesz. És hogyha hamisan szól, az szerintem rosszabbul szól, mint hogyha nem szól.
Nagyon sűrűn pufogtatják a storytellinget az utóbbi években, ugye a branding kapcsán. Ez például egy trend, hogy ez így artikulálódik.
A storytelling?
Hát a storytellinget nyilván önmagában, hogyha az ember videót készít egy helyről, akkor a storytelling, de nem, hanem hogy valami tudatos sztorit, valami tudatos élményanyagot, valamilyen A-tól B-be, B-ből C-be tartó vonalat végighúz valaki a tartalmán vagy a kampányán.
Szerintem egy influencer marketing kampány során ez elengedhetetlen, de hogy egy picit így az influencereket is a védelmem alá vegyem, szerintem nagyon fontos az, hogy akkor tud egy influencer együttműködés jól működni, hogyha ügyfél oldalról is el van végezve az a lábmunka. Mert nagyon sokszor hallom influencerektől, hogy nem vagy értékelhetetlen briefeket kapnak ügyfelektől, és nagyon nehéz így elvárni, hogy utána ne az legyen az eredmény, hogy azt mondja az ügyfél, hogy hát én nem erre gondoltam. Mert nem derül ki, hogy ő mit szeretett volna a folyamatnak a legelején. Szerintem ez egy fontos dolog. A másik fontos, amiről beszéltünk már, hogy talán valahogy úgy fogalmaztál, hogy elülteti az influencer a bogarat az ember fülében.
Nagyon bologattatok.
Igen. Hogy alapvetően, hogyha tényleg egy komplex stratégiát nézünk, vagy egy kampányt, ami többféle aktivitásból, akkor nyilván egy a törcsérnek a felső harmadában tud ez jól működni, és hogyha mondjuk azt az elérést amiből akár lehet, hogy weboldal látogatás lesz, és azt már szerintem, hogy abszolút eredménynek tekinthető egy ilyen együttműködésben, azt utána más aktivitásokkal, online hirdetésekkel támogatva lehet szerintem igazán jó konverziókat elérni. Szerintem ez is egy nagyon fontos dolog. Illetve branding, storytelling, beszéltünk arról, hogy legyen hiteles a tartalom, ne legyen hamis a tartalom, és így az apró cseprő botlások is beleférnek, mert attól lesz valódi. Ez szerintem egy nagyon nehéz terület, mert a prémium meg a luxus szegmensben ez szerintem ügyfél oldalon is edukációra szorul, mert megszoktuk ezeknél a nagy márkáknál, meg a luxus piacon működő termékeknél nagyon tökéletes, beállított, fényelt, utómunkázott képeket, tartalmakat látunk, és ebbe például szerintem a TikTok, mint platform alapvetően egy nehezen beilleszthető valami. Egy casual-ebb, alacsonyabbra pozícionált terméknél, szállodánál, panziónál, étteremnél, akárminél szerintem jóval könnyebb a belépési pont. Nem véletlen van az, hogy nagyon sok nagy márka, akár szállodalánc is, bár látták mondjuk a TikToknak az erejét, évekkel később csatlakoztak és jelentek meg a platformon. Például mi a Platánnal még jelenleg nem vagyunk ott a TikTokon, holott tudom, hogy ez nagyon fontos lenne, de amikor idejöttem, akkor az volt a válasz, amikor nyáron csatlakoztam, hogy nem tudják még azt, hogy hogyan kellene ebben jól részt venni, hogy ez tényleg hasznos legyen, és ez egy fontos feladat lesz majd nekem a jövőben.
Nem titok, hogy előtte egy pár szót beszéltünk, és meséltél arról, hogy a fenntarthatóság nálatok hogy jelenik meg. Hát csak most 8-10 ilyen TikTok tartalmat kinéztem abból, amit elmeséltél, úgyhogy oszd már meg, légy szíves a kedves nézőkkel, hallgatókkal, hogy hogyan kapcsolódik a fenntarthatóság. Egyébként ott megköszönöm, ha kitértem csak arra, hogy a Platánnál mi újság, hanem hogy influencer szempontból ez hogyan érvényesíthető.
Összességében vagy messzebbről vizsgálva ezt a dolgot, szerintem az egy nagyon jó lehetőség, hogy tudjuk, tehát hogy nem csak értékesítünk, vagy nem csak értékesíthetünk az influencerek segítségével, hanem edukálhatunk is, meg inspirálhatunk is. Nálunk a Platán, Tatánál nagyon sok olyan dolog történik, ami abszolút szerintem példamutató. Tudni kell azt, hogy a Platán esetében a legtöbb ember az a két Michelin csillagos éttermükre gondol, de ez egy sokkal nagyobb, több rétegű komplexum, amiben van egyébként egy jóval casual-ebb bisztró is, van szálláshely, van egyébként a Platánnak saját kertészete, saját marhafarmja, energianádat termelünk több mint 30 hektáron, amivel fűtjük a házakat. Szóval nagyon sok olyan dolog történik nálunk, ami egyrészt baromi jó tartalom, nagyon jól el lehet mesélni, és mind a mellett, hogy építi a márkát, azon túl példát is tudunk mutatni, és ez szerintem legalább olyan fontos.
Térjünk arra rá, hogy a fenntarthatóság adott esetben a te székedből nézve most éppen hol tart? Mert hogy, bocsáss meg csak, hogy a legutolsó nagy villanás az még tehát, hogy hirtelen mindenki ráment a papír alapú evőeszközökre, aztán utána meg még lehetett hallani pár helyen ezt a farm to table kezdeményezés sort, nyilván nemzetközileg lényegesen tágabb körben, de úgy nagyon sokkal több per pillanat paraméter szinten nem jut eszembe, úgyhogy megköszönöm, hogyha kiegészíted a sort.
Hát egy nagyon-nagyon izgalmas kérdés, és picit itt csipkedem is saját magamat, hogy mennyire legyek őszinte szkeptikus. Nagyon sok beszélgetést folytatok olyan szakemberekkel, akik akár itt vannak a teremben, fenntarthatóság kérdésben, ahol én általában egy picit inkább a szkeptikusabb oldalt képviselem. Egy biztos, hogy most már generációkon átívelő elvárás az, hogy valami szinten fenntarthatóak legyünk. Valamit mondjunk a fenntarthatóságról. De a másik oldalon meg eszembe jut például az, hogy azért gyerekek, minden két évben meg évente kidobáljuk a telefonunkat. Ha tetszik, ha nem. Mert ugye azért az nekem jár, hogy új telefonom legyen, mert azért én trendi akarok lenni, mert én azért tartalomgyártó vagyok, meg én marketinges vagyok, és a fotógépnek még jobbnak kell lenni, meg most már 128 millió pixeles kamera legyen rajta. Szóval az embernek azért sok kérdést felvet meg. Mondjuk én mindig azon gondolkozom, és még egyszer ez egy picit nem desztináció, tehát itt kérem szépen, hogy mindenki felejtse el, hogy mi van a nevem aláírva, tehát ez nem a hivatalos álláspont, ez a Kristófnak egy véleménye, hogy azért nagyon kíváncsi lennék, hogy mondjuk egy 4-5 csillagos szállodában mondjuk egy napra kikapcsolnám a klímát fenntarthatóság címmel, hogy gyerekek, akkor ma fenntarthatóak leszünk, ma nem sütött a nap, úgyhogy nem, ma nincsen klíma, mert ma nem tudtunk azt az energiát megtermelni. Szóval az egy nagyon nehéz kérdés, és én azt gondolom egyébként, hogy pont ezért örülök a Platán és egyéb kezdeményezéseknek, mert ezeket mikroszinten biztos, hogy lehet. Tehát egy Platánnak az, hogy ő neki saját állatfarmja van, és onnan a saját maga megtermelt cuccot hozza, és nem Argentinából hozza esetleg a bélszint, amit egyébként feltáll, azt szerintem egy fenntartható modell. És hogyha sok ilyen fenntartható modell van, akkor egy desztinációnak is sokkal könnyebb utána azt mondani, hogy én összességében ilyen szolgáltatókat fogok össze. De természetesen összességében a másik oldalról a desztinációnak is egy picit segíteni kell a szolgáltatókat abban, hogy hogyan tudnak még fenntarthatóbbak lenni.
Ági, te kaptál ilyen témát egyáltalán? Vagy keresed?
Hát nekem nehéz a fenntarthatóságról beszélni, amennyit repülök és autóval megyek közeli úti célokra, szóval nem szeretnék álszent lenni, nem én vagyok a legnagyobb környezetvédő, ez tény, de ettől függetlenül próbálok figyelni a környezetemre, és szerintem például fontos az, hogy ne buzdítsuk arra a követőket, hogy nem tudom, egy napra utazzon el valahova, mondjuk tipikusan ilyen úti cél egy Milánó, egy London. Én próbálom azt átadni, hogy ha tehetik az emberek, akkor inkább több időt töltsenek egy-egy desztináción, és ne siessenek, és ha oda utaznak, akkor mondjuk, ha tehetik, ne kocsit béreljenek, hanem mondjuk vonatozzanak. De egyébként ez a tapasztalatom, hogy szomszédos országok turisztikai hivatalaival is dolgoztam együtt, és egyre többször az az igény, hogy ne autóval menjek a szomszédos országokba, hanem vonattal. Az a fenntarthatóbb opció, úgyhogy ez szerintem egyre nagyobb szerepet kap. Nekem egy picit nehéz. Én nem tudom azt mondani magamról, hogy én nagyon fenntartható módon élek emiatt, hogy sokat repülök viszonylag. Én erdélyi vagyok, és haza is repülővel megyek, mert a vonat az 11 óra lenne. Az idő az meg pénz, ugye? Úgyhogy igen, egy kicsit nehéz erről beszélni, de tudom, hogy
az
nagyon fontos.
Az erősíti Kristóf szkepszisét. Ha jól sejtem, de nem te, hanem a jelenség maga.
Én azt gondolom, és bocsánat, én nem szkeptikus akarok lenni, csak reális, tehát én azt gondolom, hogy azért a turizmus, hát azért ez messze van egyébként a fenntartható
hát igen.
üzemmódtól. Tehát egész egyszerűen arra buzdítjuk az embereket, hogy utazzanak repülővel, vonattal, autóval, hajóval. Tehát itt igen. vannak a dunai
Milyen
hajók.
Praktikus,
itt van az összes dunai hajó. Egyetlen egy dunai hajónak nincsen földi áramcsatlakozása, mindegyik a saját generátorát használja. Hol van ebbe a fenntarthatóság?
Csodálatos lasztik ezek föl a levegőbe. Én nem tudom lecsapni, de remélem, hogy az inspiratív hatás azért megteszi a magáét, ahogy te is mondtad, például a Platán esete. Annyit áruljátok már el, léci, hogy ezzel kapcsolatban nyilván van egy igénye a közönségnek arra, hogy ilyen tartalmak előkerüljenek, de amikor ugye ezekről a szempontokról beszélünk, ezek már nem nagyon merülnek föl, hogy létezik egyáltalán edukáció ebbe az irányba, ami akár benchmark szinten is, vagy bármilyen szinten jó példaként jár elő? Tehát van már erre, vagy ti tapasztaltatok már erre népnevelő célzatú nagy kampányt, hogy gyerekek ennyit érdemes elvárni ebben a témában?
Szerintem alapvetően a turizmus az a legtöbb esetben egy for profit vállalkozás, tehát az emellett azért nem szabad elmenni. Mindezek ellenére azt gondolom, hogy mi szerintem kifejezetten erős és jó példa vagyunk erre, és szerintem edukálni lehet, meg edukálni kell annál, aki erre nyitott. Ez szerintem nagyon fontos, hogy nem szabad mi sem azt az elvet követjük, hogy mindenkinek a torkán le akarjuk tolni azt a 4-5 fókuszmondatot, ami nekünk nagyon fontos, mert ettől el tudjuk mondani magunkról, hogy fenntarthatóak vagyunk. Hanem aki nyitott arra, hogy megismerje a Platánnak a mélyebb rétegeit, annak biztosítjuk ezt a lehetőséget, és hogyha ezzel tudjuk inspirálni őt, mint vendég, vagy tudunk inspirálni más szálláshelyeket, éttermeket, akkor szerintem előrébb tudtunk egy picit lépni a feladatban, és ennek van egyébként sokkal könnyedebb része is, szintén egy hazai jó példa. Támogattunk egy szervezetet, és létrejött egy Madár Kalausz című kiadványunk, ami Tatának a madárvilágát mutatja be. Ezt egyébként meg lehet vásárolni nálunk, de hogy ami ennél sokkal fontosabb, hogy a szálló vendégek számára biztosítunk olyan lehetőséget, ami egy élményt ad, de valójában értéket is közvetít, hogy szakértő ornitológusok segítségével ezt a túrát a Tatai Öregtó körül meg lehet tenni, és meg lehet figyelni ezeket az állatokat. Ez is egyfajta edukáció, meg egyfajta bemutatása, vagy van ebben némi tudatosság, meg fenntarthatóságra tudhat ösztönözni, de mégsem arról van szó, hogy olyan egyébként egy vendég számára, ha csak ő nem kifejezetten érdeklődik ez iránt, teljesen akár irreleváns is lehet számára az, hogy mi most nem gázzal, hanem energianáddal fűtünk. Ez nem feltétlenül kell, hogy érdekeljen egy vendéget, de ez egy sokkal könnyedebb megfogalmazása
ennek. Pedig tök izgi egyébként. Metakommunikációban jól olvastam? Mintha úgy fogtad volna meg a mikrofont, mert itt zárszó jogán, akkor azt meg is adnám.
Igen, azon gondolkoztam, hogy hogyha már itt az előbb szkeptikus voltam, akkor még egyet ráteszek, még egy lapáttal.
Úgy bíztam benne, hogy az ellenkező volt. De nem, ez jó lesz. Ez így jobb lesz.
Én nem szeretem azt a szót, hogy edukálás. Én biztos, hogy kerülném azt a szót, hogy edukáció. Én azt gondolom, hogy nekünk nem az a feladatunk, hogy edukáljunk, hanem az a feladatunk, hogy segítsünk, támogassunk, együttműködjünk, kommunikáljunk egymással, és tanuljunk egymástól. Én szerintem ezt az edukáció szót szépen lassan el lehetne felejteni. Ez megint az én véleményem.
Nem csak a tiéd, egyre több szakember szájából hallom, úgyhogy örülök is, hogy lepofosztál miatt.
De jó, hogy nem vagyok egyedül.
Nem vagy.
Megnyugodtam.
Van is egy névtelen találkozó ebből a célból, de majd ezt
utána,
igen. Rendben van, nagyon szépen köszönöm. Nagyon sok mindenbe tudnék még belekérdezni. Biztos vagyok benne, hogy ti is. De ideig volt kiírva a beszélgetésünk. Gyorsan, tekintettel arra, hogy senki nem jós, ezért az, hogy 5 év múlva mi lesz itt a social media és a turisztika összefonódása, arra szerintem gyors válaszokat lehet adni. Ki hogy látja?
Én visszakérdezek, mi lesz 5 perc múlva.
Köszönöm szépen.
Nehéz ezt megmondani. Én talán egy dolgot tudok mondani, ami már itt van velünk, és ennek látjuk a jeleit, hogy a mesterséges intelligencia segítségével egyre többen, egyre könnyebben tudnak tökéletes vagy tökéletesnek tűnő vizuális tartalmakat létrehozni. Van már ugye olyan influencer is, aki gyakorlatilag teljesen a mesterséges intelligencia által lett létrehozva, és hogy pontosan emiatt érzem azt, amiről beszéltünk, hogy a valódi, meg a húsvér dolgok, amiben beleférnek ezek a botlások, még a legmagasabb pozícionálásokban is, fel fog ez értékelődni.
Ez is tovább erősíti a fenntartatósággal kapcsolatos szkeptikus hozzáállást az AI, de közben mi újság tartalom előállító oldalon. Mit tekintettel arra, hogy pont az AI miatt mondjuk hetente változnak az opciók, hogy egyáltalán milyen eszközt lehet használni, és minek érdemes megfelelni. 5 év az bármilyen szempontból belátható? Vagy ha nem, akkor mi igen?
Szerintem egyre csak erősödni fog a szerepe az influencer marketingnek. Én azt gondolom, hogy én nem tudom elképzelni, hogy kipukkan a lufi, ahogy szokták mondani, hogy egyik napról a másikra nem fogja érdekelni az embereket a húsvér influencer, hanem inkább az AI által megosztott posztokra lennének kíváncsiak. Emlékszem, hogy volt is egy, azt hiszem, hogy a Német Turisztikai Hivatalnak egy ilyen AI influencere, és csak negatív kommentet olvastam a posztjai alatt. Egyszerűen, mikor ott vannak a húsvér emberek, miért? Miért követnénk egy olyat, aki nem is létezik? Nem igazán szeretem ezt az AI-t, meg ezt a sok AI által készített videót, főleg az idősebb generáció mindent elhisz, de már rengeteg olyan videó van, amit még én is elgondolkodom, hogy ez vajon valóban megtörtént, vagy az AI generálta, úgyhogy szerintem ez nem olyan jó irány szerintem, és én remélem, hogy azért meg fog maradni az influencereknek a szerepe a turizmusban, és nem veszi át az AI a hatalmat e felett.
Monitor délután. Magazinműsor a 94.2.